2,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Óra.
A Szent István Rádióban.
Duplájára a jelenlegi 2 hónapról 4-re emelkedhet az apasági szabadság igényléséhez rendelkezésre álló időtartama a foglalkoztatási törvénycsomag értelmében, melyet tegnap nyújtottak be az országgyűlésnek, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 2023-tól hatályos apasági szabadságot érintő módosításokkal már korábban megkétszereződött, 5-ről 10 napra nőtt az apasági szabadságnapok száma, így az édesapák több időt tölthetnek újszülött gyermekükkel, hozzájárulva ezzel a szoros családi kapcsolatok kialakításához, olvasható a tárca közleményében. A törvénymódosítási javaslat célja minden édesapa számára nagyobb rugalmasság biztosítása az apasági szabadság időzítésében, ezzel is elősegítve a munka és magánélet közti egyensúlyt. A kormány nyitott az új kollégium fejlesztési elképzelésekre a fővárosi lakhatási válság kezelése érdekében, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a Facebook oldalán. Szentkirályi Alexandra bejegyzése szerint a fővárosi lakhatási válság enyhítésének egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapesten tanuló diákok minél nagyobb számban jussanak megfelelő számú és minőségű kollégiumi férőhelyhez. Hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2019-es lakhatási ígéreteiből nem lett semmi, sőt egy több száz fős kollégiumi épületet is piacra dobtak, ahelyett, hogy lakhatási céllal hasznosították volna. A kormánynak a fővárossal ellentétben van elképzelése arról, hogyan lehet kezelni a budapesti lakhatási válságot, a Fidesz frakció ebben a munkában pedig partnere lesz a kormánynak, írta a politikus. A kegyeleti ünnep alkalmából változik a vonatok, a buszok és a hévek közlekedési rendje, közölte a MÁV ZRT az MTI-vel. A közlemény szerint október 31-én a pénteki, november 1-én a szombati, 2-án az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Sok vonalon a vonatokat több kocsival indítja el a vasúttársaság, lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége lehetővé teszi, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a helyközi autóbuszjáratok október 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, november 1-én munkaszüneti napon, november 2-án szabad napon érvényes menetrend szerint közlekednek. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően járhatnak, írták. November 7-én megnyitja kapuit a Matthias Corvinus Kollégium EGRI képzési központja, közölte az intézmény az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint mintegy 80 diákkal indulnak el a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó képzései Egerben. Az új központban általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolás diákok tanulnak. Továbbá 2 hetente nyilvános rendezvények, előadások helyszíne lesz az EGRI MCC. Emlékeztettek, a Matthias Corvinus Kollégium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely az EGRI és a Szabadkai Központ megnyitásával immár 30 helyszínen 7600 diák számára kínál tehetséggondozó képzéseket 10 éves kortól a doktori fokozat megszerzéséig. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős, napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk. Utóbbira nagyobb esély a keleti észak-keleti országrészben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék, ha Jézus Krisztus! Október 31-én, csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető
Farkas Erzsébet köszönti Önöket.
És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Utolsó napja október hónapnak. Milyen gyorsan elszaladt ez a hónap, Uram, a Te társaságodban! E hónap utolsó óráiban köszönetet mondok neked minden egyes kegyelemért, melyet tőled kaptam nap mint nap. Az erő, a béke, a bátorság, a bocsánat, a megértés, a türelem, a haladás és a lelki vigaszok kegyelmeiért, és mindazokért a kegyelmekért, melyekre most hirtelen gondolni sem tudok, vagy melyek ismeretlenek maradnak előttem, míg e földön élek. Mindazért, amit Te nekem adtál, mindazért, ami engem ért, áldalak Téged, végtelenül jó Atyám. Neked legyen dicsőség és dicséret egy egész örökké valóságon át. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Lin Yutang, kínai-amerikai író fogalmazta meg. Szerinte a bölcsesség lényege az, hogy a szükségtelennel ne foglalkozzunk. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma a farkasok ünneplik névnapjukat. A név régi magyar személynév, azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelentése a szó maga. Isten éltesse sokáig minden kedves farkas nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma a katolikus egyházban boldog Romzsa Tódor, püspök és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk, és hozzá is imádkozunk a mai napon. És megemlítem még azt is, hogy ma van a takarékossági világnap. Reggeli műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben a merrákról és a merrák elleni küzdelemről beszélgetünk dr. Asztalos Ágnessel, Borsodabaúj Zemplén vármegyei tiszti főorvossal. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek Önökkel, és a várható időjárásról is ejtek majd részletesen néhány szót. Fél hét előtt pár perccel Rónai György őszi himnusz című versét mondja el Kelemen Csaba színművész a Napverset című kis műsorunkban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Majd 7:30 után a Szentek Szentéletű Emberek sorozatunkban Boldog Romzsa Tódor püspök életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatya. Ezt követően híreket mondunk, majd a napimája is elhangzik. És néhány perccel 8 óra előtt kulturális programajánlóval várom Önöket. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz. Legközelebb 8 óra után néhány perccel mondok, itt a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk. Töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek.
Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a merrákról és a merrák elleni küzdelemről beszélget dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tiszti főorvossal, Váhi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ez egy fontos téma, és minden nőt, és ne feledkezzünk majd el beszélgetésünkben, említsük meg a férfiakat is, hiszen őket is érintheti ez a megbetegedés. A tagadásos megbetegedések aránya, az egyéb megbetegedések, illetve az ezer megbetegedések miatti halálozásban igen előkelő helyet foglal el a keringési rendszer megbetegedései mellett. Ezen belül a nők esetében az emlőrák előfordulása a többi rákhoz képest egy viszonylag jelentős. A 64 év alatti korosztálynak csak nem a negyedét. A teljes lakosságra nézzük a nulla X-korú hölgyek a tekintetében, mert 15%-át érintheti ez a megbetegedés. Tehát ez egy jelentős szám ebben a tekintetben. Itt az a fontos, hogy tudjuk azt, hogy ez a megbetegedés egy korai stádiumban egy viszonylag egyszerű szűrővizsgálattal megtalálható, felismerhető, és ilyenkor megfelelő kezelésbe vehető az illető hölgy, és a kezelések ma már olyan korszerűek, hogy többségében teljes mértékben meg tud gyógyulni ettől a betegségtől az adott hölgy. Tehát a cél az, hogy minél korábbi stádiumában ismerjük fel az elváltozásokat, hogy minél többen meggyógyulhassanak belőle, hiszen ma már egy jól diagnosztizálható, felismerhető, kezelhető betegségben nem kellene senkinek sem meghalnia.
A daganatos betegségek bármelyikére elmondható az, hogy nagyon fontos a korai felfedezés. Ugye említette, és ott valóban így van, hogy a férfiaknál is lehet emlőrák, nyilván ez százalékosan egy pici arány jelent.
Mennyire gyakori ez? Igen, nagyon pici arány, de a mi megyénkben is minden évben 5-6-8 volt, amikor 10 megbetegedést is diagnosztizáltak férfiak esetében, hiszen az emlőszövet az megvan a férfiaknál is. Az emlő felépítés adódóan többféle sejtípusból áll, laphámsejt, kötőszövetek, mirigysejtek, és ezekből indulhatnak ki elváltozások, és sajnos a férfiaknál is, de a nőket ez jóval jelentősebben az előbb elmondott számokban ez érinthető, meg erre szoktunk figyelni, illetve amire szeretnénk most felhívni a figyelmet, ez a bizonyos rendszeresen 2 évente végzendő szűrővizsgálat jelentősége, hiszen Magyarországon most már évtizedek óta bevezetésre került és működik az emlőszűrővizsgálat rendszere, ez az úgynevezett lakossági szervezet szűrővizsgálat. Minden 45 és 65 év közötti nő Magyarországon 2 évente kap egy meghívó levelet, ami elmondja, hogy mi ez a betegség, milyen szűréssel lehet felismerni minél hamarabb, hova mehet, hogy igénybe vegye ezt a szűrővizsgálatot, mit jelent ez a szűrővizsgálat, térítésmentes, milyen időtartamot vehet igénybe, ha az az időpont, amit a meghívó levelen nem tartalmaz, akkor hogy kérhet másik időpontot. Tehát nagyon fontos az, hogy amikor a postaládában találhat egy ilyen levél, akkor azt mindenki bogarászt olvasgassa végig, és vegye igénybe ezt a szűrővizsgálatot.
45-60 év közötti hölgyeket említett, de hát azért hallunk sajnos olyat is, amikor valakinél fiatalabb korban jelentkezik ez a betegség. Itt nyilván fontos lehet akár az is, hogy otthon, akárhány éves kortól átvizsgálják a melüket a hölgyek.
Igen, tehát a megelőzés, a korai felismerés nem csak ebben a korosztályban fontos, tehát folyamatosan, amikor már felnőtté válik egy lány, onnantól kezdve többek között az emlő önvizsgálatát is rendszeresen végeznie kell. Folyamatosan megvan a határozva a ciklusnak, mikor, melyik napján, hogyan lehet ezeket végezni. Aki valamivel nincsen tisztában, az nyugodtan megkérdezheti házi orvosát, védőnőjét, és akkor ő segít abban, hogy akkor elmondja és megmutassa akár, hogy hogyan kell ezt a vizsgálatot végezni. Az emlő önvizsgálata nagyon fontos, rendszeresen kell végezni, illetve aki nem a szervezet lakossági szűrése érintett korcsoportba tartozik, ő is, hogyha bármilyen elváltozást, panaszt, valami nem stimmel, ennyit tud megfogalmazni, hogy valami ott nem volt, és most már másképp néz ki, másképp érzi, akkor az folyton forduljon orvoshoz, mert az orvos kollega majd eldönt, hogy hova tovább, milyen vizsgálatok szükségesek, hogyha nem szükséges, akkor megnyugtatja a hölgyet, ha pedig igen, akkor tovább irányítja, diagnosztikai vizsgálatokra. Ez, amiről mi beszélünk, ez a mammográfia szűrővizsgálat, nevéből adódóan egy tájékozódó, előzetes szűrővizsgálatot jelent, egy mammográfiás röntgensugárral végzett, nagyon korszerű készülékek vannak itt a mi vármegyénkben, amelyekkel el lehet végezni ezt a vizsgálatot, egy nagyon kis sugárterheléssel, egy nagyon rövid idő alatt végzett, kis kellemetlenséggel, kényelmetlenséggel járó vizsgálatról van szó. A digitálisan készült felvételeket két szakorvos kollega értékeli, és nem negatív eredmény esetén majd két év múlva megint jön egy ilyen meghívó levél, hogyha pedig nem negatív eredmény esetén pedig visszahívják további vizsgálatokra az érintett hölgyet, amikor kiegészítő vizsgálatok is, részletes vizsgálatok is történnek annak a megállapítására, hogy az ott talált elváltozás vajon mi. Mert ez lehet egy jó indulatú egyéb meszesedés, vagy bármilyen kis gyulladás, amit lehet kezelni, vagy egy olyan jellegű elváltozás, ami jó indulatú, vagy akár sajnos rossz indulatú elváltozás is lehet. A további vizsgálatok tudják ezt megmondani. Tehát nagyon fontos, hogy aki megy egy ilyen vizsgálatra, utána, hogyha kap egy nem negatív eredményről való tájékoztatást, ne ijedjen meg, hanem menjen el azokra a vizsgálatokra, amire utána tovább utalják.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a merrákról és a merrák elleni küzdelemről beszélgetett dr. Asztalos Ágnes Borsodaba Új-Zemplén vármegyei tisztifőorvossal, Váhi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolci észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Miskolcon a 3-as főúton a 186-os kilométernél fekvő gömöri felüljárón javítási munkák kezdődtek. A kétszer kétsávos felüljárón jelenleg irányonként csak egy sáv járható. A munka várhatóan november elejéig tart. A 4-es főúton Kishújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 21-es főúton Salgótarjánban egy híd felülvizsgálatát végzik. Az 54-es kilométernél emiatt mindkét irányban egy-egy sávot lezártak. A 25-ös főúton Szent-Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A 37-es főúton Vámosújfalunál burkolatot újítanak fel. Az 53-as és 59-es kilométerek között több szakaszon félszélességű lezárásra lehet számítani. Hétköznapokon jelzőrös irányításra készüljenek. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Az éjszaka kialakuló köd és rétegfelhőzet egy része napközben is tartósan megmarad, ahol pedig eltűnik, ott hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. A borult ködös tájakon szitálás előfordulhat.
Északkeleten lehet vastagabb a felhőzet, ott néhol gyenge eső, zápor is kialakulhat. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként megélénkül az északnyugati szél, másút gyenge vagy mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 12 és 19 fok között alakul. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok a következők. Budapesten 6 fok van, Debrecenben 7, a Kékestetőn 2, Miskolcon és Szolnokon 6, Nyíregyházán 7, Egerben 6, Encsen és Tokajban 7, Hatvanban és Gyöngyösön 6, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben 7, míg Törökszentmiklóson és Kisújszálláson 6 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvosmeteorológiai jelentésként elmondható, hogy jelentősebb változás csak a hétvégén alakulhat ki az időjárásunkban, hiszen akkorra az uralkodó anticiklon hűvösebb levegőt hozhat a Kárpát-medencében. Addig azonban marad a szép őszi idő, és egyelőre fronthatással sem kell számolni az arra érzékenyeknek. Érdemes tehát a napos, frontmentes időt kihasználni, amíg lehet. A légnyomás nem változik. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse.
Rónai György, őszi himnusz. Üdvözl légy! Olvasód morzsolva így köszöntünk. Október van, korán leáldozik a nap. Tengernek csillaga, te tündökölj fölöttünk, hogy el ne védjük a homályban az utat. Magam is, mi is sokat bolyongtam, mint a vándor. Hűtlenül életem kalandor idején. S felém ragyogott templomod ablakából, s kimentett bűneim bozótjából a fény. Sebes kopóival űzőbe vett az Isten. Futottam, mint a vad, de nem volt már remény. Huny szemmel buktam el, vártam, hogy leterítsen, s védő két karot közt ébredtem fel én. Büszkén suhant hajóm, kevélyen álltam ormán, vihar csapott le rám, vitorlám eltörött, de megszántál, mikor már-már elnyelt az orkán, s fölé lett a halott, szelíd szíved fölött. Most lábadnál ülök, békésen, mint az árva, ki új anyát talált, halott anyja helyett, s többé már köntöse szélét el nem bocsájtja. Be nem telik vele, hogy házánál lehet. Immár, hogy tőled el soha ne csavarogjak, hozzád kötöztem én olvasóddal magam. Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak, s boldog rab, akinek ilyen őrzője van. Öledbe hajtja le lankat fejét, s te lágyan addig simogatod megfáradt homlokát, míg el nem szenderül. Életem alkonyában így ringass engem is örök hazámba át.
Rónai György őszi himnusz című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Ferenc pápa katekézise, a Szentlélek jelenléte és működése az egyház életében a bérmálás szentségén keresztül. Az ábrahámi családháza küldöttségét fogadta a Szentatya. Ferenc pápa halottak napján a római Laurentino temetőbe látogat. Szent év. Ferenc pápa december 26-án megnyitja a római Rebibbia börtön szent kapuját. Ferenc pápa katekézise. A Szentlélek jelenléte és működése az egyház életében. Október utolsó szerdáján, napsütéses, szép őszi időben tartotta meg Ferenc pápa Szentpétertéren a szerdai általános kihallgatást, és olasz nyelvű katekézisében a Szentlélek jelenlétéről és cselekvéséről elmélkedett, amelyek az egyház életében a szentségeken keresztül valósulnak meg. Ma tovább folytatjuk elmélkedésünket a Szentlélek jelenlétéről és működéséről az egyház életében, amely a szentségek révén valósul meg, kezdte tanítását a Szentatya. A Szentlélek megszentelő tevékenysége mindenek előtt két csatornán, Isten igéjén és a szentségeken keresztül jut el hozzánk. Ám az összes szentség között van egy, amely kiváltképpen a Szentlélek szentsége, és ma erre szeretném a figyelmet összpontosítani, ez pedig a bérmálás szentsége. Az új szövetségben a vízkeretség mellett egy másik rítus is szerepel, a kézrátétel, amelynek célja a Szentlélek látható és karizmatikus közvetítése az apostolok művéhez hasonló hatásukkal, ami pünköskor történt az apostolokkal. Az apostolok cselekedetei egy jelentős eseményről számol be ezzel kapcsolatban. Miután a tanítványok megtudták, hogy Szamáriában egyesek befogadták Isten igéjét, elküldték oda Pétert és Jánost Jeruzsálemből. Lejöttek, mondja a szöveg, és imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlélket, mert még nem szállt le egyikükre sem, hanem csak megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében, majd rájuk tették a kezüket, és ők megkapták a Szentlélket. Ehhez járul még az, amit Szent Pál ír a korintusiakhoz írt második levelében. Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban.
E ci ha conferito l'unzione.
Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A lélek foglalója, erősítette meg nyomatékkal a pápa. A Szentlélek, mint királyi pecsét témája, amellyel Krisztus megjelöli bárányait, az alapja az eltörölhetetlen jegyről szóló tanításnak. Az idő múlásával a kenet szertartása, folytatta a pápa tanítását, önmagában megálló szentség formájában állandósult, különböző formákat és tartalmakat öltve magára az egyház különböző korszakaiban és különféle szertartásaiban. Ez a katekézis most nem az a hely, ahol ezt a nagyon összetett történelmet végigjárhatnánk, magyarázta a pápa. Számára úgy tűnik, hogy az olasz püspöki konferencia felnőtt katekizmusa egyszerű és világos leírását adja, hogy az egyház felfogásában mi is a bérmálás szentsége. Ez pedig így szól. A bérmálás minden hívő számára ugyanaz, mint ami a pünkösdett az egész egyház számára. Megerősíti a keresztségi beletestesülést Krisztusba és az egyházba. Továbbá megerősíti a prófétai, királyi és papi küldetést. Megadja a lélek ajándékainak bőségét. Ezért, ha a keresztség a születés szentsége, akkor a bérmálása nevekedés szentsége.
El sacramento della crescita.
Egyúttal pedig a tanúságtétel szentsége is, mert ez szorosan kapcsolódik a keresztény élet érettségéhez. A probléma abban áll, szögezteli a pápa, hogy mi mit tehetünk annak érdekében, hogy a bérmálás szentségét a gyakorlatban ne fokozzuk le utolsó kenetté, vagyis az egyházból való eltávozás szentségévé. Ferenc pápa itt szabadon hozzáfűzte. Úgy mondják, hogy ez a búcsúzás szentsége. Mert ha egyszer a fiatalok felveszik ezt, el is mennek, és majd csak az esküvőkor térnek vissza, akik visszatérnek. Ezt mondják az emberek. De nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy a bérmálás az egyház életében való aktív részvétel kezdetének a szentsége legyen. Ez egy olyan cél, amely lehetetlennek tűnhet számunkra, tekintettel a jelenlegi egyházi helyzetre, de ez nem jelenti azt, hogy felhagynánk a szándékunkkal. Biztosan nem ez történik minden bérmálandóval, legyenek gyerekek vagy felnőttek, de az fontos, hogy legalább néhányan legyenek, akik aztán a közösség vezetőivé válnak. Ebből a célból hasznos lehet segítséget kérni a szentség vételére való felkészüléshez olyan világi hívektől, akik személyesen találkoztak Krisztussal és átélték a Szentlélek valódi megtapasztalását. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy úgy élték meg azt, mint a gyerekkorukban megkapott bérmálás szentségének kivirágzását. De ez nem csak a jövőbeni bérmálandókra vonatkozik, hanem mindannyiunkra hatással van, mégpedig mindenkor. A megerősítéssel és a megkapott kenettel együtt, ahogy arról az apostol biztosít minket, megkaptuk a lélek foglalóját, amelyet másutt a lélek zsengéjének nevez.
Le primizie dello spirito.
Élni kell ezzel a foglalóval, meg kell ízlelni első gyümölcseit, ahelyett, hogy elásnunk a földbe a kapott karizmákat és talentumokat. Szent Pál arra buzította Timóteus tanítványát, hogy szítse fel magában újra Isten adományát, amelyet kézrátétellel kapott. Az itt használt ige olyan képet sugall, mint aki felszítja a tüzet, hogy az újra lángra lobbanjon. Íme egy szép célkitűzés a jubileumi évre, ajánlotta a pápa. Távolítsuk el a megszokás és a közömbösség hamvait, váljunk a lélek lángjának hordozóivá, mint a fákja vívők az olimpiai játékokon. A Szentlélek segítsen bennünket, hogy lépéseket tegyünk ennek érdekében. Kérte, és zárta katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kialgatás során. A kialgatás végén a pápa szeretettel köszöntötte zarándokokat. Külön üdvözölte a Teramo Átri egyházmegye püspökét és a vele jött küldöttséget, hogy folytassák az evangéliumi tanúság tétel útját. Majd üdvözölte az olasz jogásznők egyesületét és a Faita Federcamping szövetséget. mindenkit arra bátorít, hogy maradjanak mindennapi elkötelezettségükben és a közösség szolgálatában. A szentatya szokás szerint köszöntötte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjú házasokat. Én már közel vagyunk minden szentek ünnepéhez. Arra kérte őket, hogy éljék át a liturgikus év fordulóját, amelyben az egyház emlékeztetni akar bennünket létjének egy lényeges vonására, mégpedig a minket megelőző testvérek mennyei dicsőségére, akik most az atya színelátásában közösségben akarnak lenni velünk, hogy segítsenek elérni a ránk váró célt. Végül imádságot kért a háború befejezéséért, a békéért. Kérte, gondoljunk az oly sokat szenvedő országokra, a meggyötött Ukrajnára, Palesztinára, Izraelre, Myanmarra, Észak-Kivúra és a sok háborúban álló más országra is. Imádkozzunk a békéért. A béke a Szentlélek ajándéka, és a háború mindig vereség.
E la guerra sempre è una sconfitta.
A háborúban senki sem nyer, de mindenki veszít. Tegnap láttam, szólt a pápa, hogy 150 ártatlan embert gépfegyverrel öltek meg, köztük gyerekeket is. Nekik mi közük a háborúhoz? Ők az első áldozatok. Imádkozzunk a békéért.
Preghiamo per la pace.
Kérte a pápa, majd áldását adta a kihallgatáson jelenlévőkre.
Az ábrahámi család háza küldöttségét fogadta a pápa. Az Abu Dhabiban működő vallásközi központ 3 kultusz tiszteletének ad otthont egy épületben. Egy mecset, egy templom és egy zsinagóga tartozik hozzá, mely a Ferenc pápa és az Al-Azhar Egyetem nagyimámja által 2019-ben aláírt emberi testvériség nyilatkozat nyomán született. Tovább kell erősíteni az együttműködést a testvériség, a párbeszéd és a megértés kultúrájának előmozdításáért. Hétfőn fogadta audiencián a Szentatya az ábrahámi családháza delegációját, mely a központ elnöke Mohamed Khalifa al-Mubarak vezetésével érkezett a Vatikánba, a vallásközi párbeszédért való dikasztérium képviselőivel együtt. Az elnök jelképesen bemutatta az épület együttesben található Szent Ferenc templomot a pápának, ezzel aláhúzva, hogy a katolikus egyház elkötelezett a különböző felekezetek közötti párbeszéd és a békés együttélés érdekében az egész világon. Az ábrahámi családháza megtestesíti az Egyesült Arab Emirátusok tartós értékeit, melyek a kölcsönös tisztelet, vallásközi megértés és harmónia, szögezi le az elnöki közlemény. Ezek az értékek tükrözik az emberi testvériségről szóló dokumentumot és annak cselekvésre szóló felhívását, válaszolva a pápa bátorítására, mellyel a nemzetközi közösségtől az emberi testvériség és a békés együttélés megvalósítását kéri. A közlemény kiemeli a szoros kapcsolatokat a Szentszék és az Egyesült Arab Emirátusok között, ahol számos kezdeményezéssel igyekeznek elősegíteni a békét, és erősíteni a vallásközi együttműködést egy olyan országban, mely hosszú történelme során teret adott a különbözőségnek, a találkozásnak és a párbeszédnek. Ferenc pápa köszönetet mondott a delegációnak, amiért igyekeznek megvalósítani a testvériségről szóló dokumentum célkitűzéseit, vagyis a globális békét és az együttélést. Október 20-án az ábrahámi család házának tagjait fogadta az Al-Azhar Egyetem nagyimámja, Ahmed El-Tayeb, a dokumentum másik aláírója is. Ferenc pápa halottak napján a római Laurentino temetőbe látogat. Idén a Szentatya november 2-án az olasz főváros 3. legnagyobb temetőjében emlékezik a halottakra. A Róma délnyugati részén fekvő köztemetőben már járt 2018-ban a pápa. 6 évvel később tehát most visszatér a mintegy 21 hektáros területen fekvő római köztemetőbe, ahol szent misét mutat be az elhunytak lelki üdvéért. Akkor csendes imát mondott a betegség vagy baleset miatt elhunyt kicsi babák síremléke előtt, és az Angyalok kertje nevű parcellában, ahová a meg nem született magzatokat temették. a Szentatya neveiket olvasta, megérintve a síremlékeket, a plüssgyermekjátékokat. Végül odafordult néhány családhoz, akiknek kicsi szeretteiket ide temették. Tavaly Ferenc pápa november 2-i megemlékezésre és szentmisére a római katonai temetőt választotta. Akkor esős időben mintegy 300 hívő várta a pápát, aki kerekes székben egy csokor fehér rózsával érkezett a temetőbe, amit elhelyezett az egyik katona sírjánál, majd imára kulcsolt kézzel járta végig az emlékhelyet. Erőteljes felhívást intézett azért, hogy több embert ne öljenek meg a háborúkban. Szent Ferenc pápa december 26-án megnyitja a római Rebibbia börtön szent kapuját. Maga Ferenc pápa jelentette be a Remény nem csal meg kezdetű bullája kihirdetésekor, hogy egy börtön szent kapuját is meg fogja nyitni. Fizikella érsek most tájékoztatta a sajtó képviselőit az esemény időpontjáról és helyszínéről, illetve azokról a rehabilitációs kezdeményezésekről, amelyekről megállapodtak az olasz igazságügyminiszterrel a fogvatartottak számára a szentév idején. Ez lesz Ferenc pápa 15. börtönlátogatása, mely egész péteri szolgálatának egyik legjelentősebb, egyben a szentévek történetének legkülönlegesebb pillanata lesz. December 26-án Szent István vértanú ünnepén megnyitja a Szent Kaput a római Rebibbia Büntetés Végrehajtási Intézetben. 9 évvel ezelőtt a pápa már járt abban a börtönben, nagy csütörtökön, most pedig, mint a remény zarándoka kíván elmenni oda, és lélekben közel kerülni valamennyi rabhoz, akik szerte a világon börtönben töltik jelenleg büntetésüket. Ez a gesztus a remény hirdetésének a kézzel fogható jele, melyet a Szent Év magával hoz, s amelyet Ferenc pápa már a bulla májusi kihirdetésekor bejelentett. A dokumentum 10. pontjánál arra buzdít, hogy a fogvatartottak számára is adjanak kézzel fogható jeleket a reményre. A kormányoknak amnestiát vagy a büntetések elengedését javasolja, valamint a közösségbe való visszailleszkedés folyamatait. Főként pedig azt kéri a Szentatya, hogy biztosítsanak méltó körülményeket a börtönökben fogvatartottak számára, tartsák tiszteletben emberi jogaikat és töröljék el a halálbüntetést. A rabok a bezártság keménységén túl nap mint nap megtapasztalják a szeretet hiányt, a megszorításokat és nem kevés esetben a tisztelet hiányát. Annak érdekében, hogy közelsége konkrét jelét mutassa a fogvatartottak iránt, a pápa úgy döntött, hogy személyesen fog megnyitni egy szent kaput az egyik börtönben. Rino Fizikella érsek az evangelizálás dikasztérium proprefektusa a szentévi programokat ismertetve jelentette be, hogy december 26-án a Rebibbia börtön szent kapuját nyitja majd meg a Szentatya. A szentévek több száz éves történetében újdonság lesz az esemény, tekintve, hogy a pápa mindig csak a Szent Péter bazilika, illetve a római pápai bazilikák szent kapuit nyitotta meg. Kivétel volt 2015-ben, amikor Ferenc pápa az erőszak és problémák sújtotta Közép-Afrikai Köztársaságban tett apostoli látogatása során megnyitotta a Bangi Székesegyház szent kapuját az irgalmasság rendkívüli szentéve alkalmából. A római Rebibbia börtönben már 9 évvel ezelőtt járt a Szentatya az új épületben, ahol megmosta 12 különböző nemzetiségű rablábát. Idén március 28-án visszatért a Rebibbia börtön női szárnyába, ahol a nagycsütörtöki szentmisét mutatta be, és ahol 12 női rabnak mosta meg a lábát. Összességében pápasága alatt eddig 15 börtönt keresett föl Ferenc pápa, a legtöbbet Olaszországban, de külföldi utazásai során is, például Bolíviában 9 évvel ezelőtt. Fizikella érsek a sajtótájékoztatón aláhúzta, hogy a pápa különösen szívén viseli azok helyzetét, akiknek szembe kell nézniük a fogvatartás keménységével, és kézzel fogható reményteli jeleket kért a számukra. Ezzel kapcsolatban konkrét kezdeményezéseket indítanak az olasz kormánnyal együttműködve, mint az amnestia, illetve a munka világába való visszailleszkedés, hogy a rabok visszanyerjék hitüket önmagukban. Szeptember 11-én megállapodást írtak alá az olasz igazságügyminiszterrel és a kormánybiztossal, hogy a Szent Év idején több fogvatartott visszailleszkedését elősegítsék szociális tevékenységeken keresztül. A Szent Évet meghirdető pápai bulla rendelkezik a pápai bazilikák szent kapuinak megnyitásáról. Ennek értelmében Ferenc pápa december 24-én nyitja meg a Szent Péter bazilika szent kapuját. Rákövetkező vasárnap, december 29-én nyitja meg a Lateráni Szent János Székesegyház szent kapuját. 2025. január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja következik. A szent év végén az utóbbi három bazilika szent kapui december 28-áig bezárulnak. A szent év hivatalosan 2026. január 6-án a Szent Péter Bazilika szent kapujának bezárásával ér véget.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. oltalmazz meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumokban a farizeusok és az írástudók általában negatív színben tűnnek fel, mint akik vitákat kezdeményeznek Jézussal, helytelennek tartják törvényértelmezését, elítélik a bűnösökkel szemben tanúsított jóságát, illetve akik egyre jobban az életére törnek, mert veszélyesnek tartják vallási nézeteit, amely iránt egyre többen lelkesednek. A mai evangéliumban nem ilyen szándékkal érkezik néhány farizeus, hanem jó szándékkal figyelmeztetik, hogy Heródes meg akarja őt öletni. Egyes szentírás magyarázók kétségbe vonják ezt a jó szándékot, és azt állítják, hogy minden bizonnyal maga Heródes küldte Jézushoz a farizeusokat. Jelen esetben nem Heródes királyról van szó, aki mintegy 30 esztendővel korábban Jézus születése idején uralkodott, hanem Heródes Antipász negyedes fejedelemről, aki Jézus nyilvános működése idején Galileának és Pereának volt a fejedelme. Heródes Antipász szerette a nyugalmat, és úgy érzékelte, hogy Jézus jelenléte nem ezt szolgálja, ezért szeretné elérni, hogy inkább távozzon a fennhatósága alá tartozó területről. A gyilkossági szándék ez esetben nem igaz, csupán a távozásra való felszólítást nyomatékosítja. Heródes egyébként máskor sem viselkedett ellenségesen Jézussal, hanem kíváncsi volt rá, kereste az alkalmat, hogy láthassa. Ezt a nézetet igazolja, hogy Jézus Heródeshez küldi a farizeusokat. Jézus nem fél senkitől, nem ijed meg a fenyegetéstől, hanem folytatja munkáját, amivel a mennyei atya megbízta őt.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 224-es számú énekét énekeljük a mai Szentmise elején, amely így kezdődik: Induljunk, testvérek, a Golgota hegyére. Majd ezt követően a 122-es számú éneket énekeljük, melynek kezdő sora így hangzik: Most az Úr Krisztusnak, drága látos testem. És befejezzük a mai szent misét a Szent Fagyuram énekeskönyv 287-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Angyaloknak királynéja, tiszta szűz. Az ének 5. és 9. verszakait énekeljük a mai szent mise végén. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna 224-es, 122-es és 287-es számú énekeit énekeljük a mai szent misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.